Ismételten szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit napindító műsorunkban. Reggeli magazin műsorunkat egy kicsit rendhagyó módon tartjuk meg, hiszen a hétvégén ünnepelt Szent Mártonra emlékezünk a műsor során. Folytatjuk az adást Szávai Tamás közgazdász, Szent Márton kutató gondolataival.
A mostani alkalommal Lev Tolsztoj Márton Ludja című rövidke kis elbeszélését hallgatjuk. Ez arról szól, hogy a távoli Oroszországban, a cári Oroszországban is ismert volt Szent Márton személye, mert a híres írót egy ilyen írásra ösztönözte. Hallgassuk meg az elején ezt a kis történetet Márton Ludjáról. Egy szegény parasztnak nem volt kenyere. Elhatározta, hogy kérni fog az uraságtól. Épp Márton napja volt, s hogy ne menjen üres kézzel, megfogta egyetlen libájukat, a feleségével megsütette, s már is vitte. Köszönöm, jó ember, mondta az uraság, csak azt nem tudom, hogyan osztozzunk meg rajta. Feleségem, két fiam, két lányom van. Hogyan osszuk el úgy a libát, hogy egyikük se sértődjék meg? Én majd elosztom, felelte a paraszt. Fogta a kést, levágta a liba fejét, és ezt mondta a földes úrnak. Te vagy a ház feje, tied a fej. Aztán levágta a hátsó felét, és odaadta a feleségnek. Neked itthon kell ülni, vigyázni a házra, tied a püspök falatja. Aztán levágta a liba lábát, és odaadta a fiúknak. Nektek itt a két láb, hogy apátok útján járjahassatok. A leányoknak pedig odaadta a két szárnyat. Ti hamar kilepültök a házból. Itt van a szárny hozzá. Ami megmaradt, azt meg megtartom magamnak. S elvette a liba törzsét. Nevetett az úr, s kenyeret és pénzt adott szegénynek. Meghallotta egy módosabb gazda is, hogy ez az úr a szegény parasztot egy libáért hogyan megjutalmazta. Megsütött 5 libát, s elvitte az úrnak, és így szólt az úr. Köszönöm, de hát feleségem, két fiam és két lányom van. Hatan vagyunk. Hogyan tudjuk elosztani az 5 libát? Elkezdett a módos gazda gondolkozni, de semmi sem jutott az eszébe. Elküldött hát az uraság a szegény emberért, hogy osztja elő a libákat. Az a kezébe vette a libát, odaadta az úrnak és a feleségének, és ezt mondta. A libával 3 vagytok. Aztán egyet odaadott a két fiúnak. Ti is 3 vagytok. Egy másikat pedig a két lánynak adott. Ti is 3 vagytok. Magának pedig megtartott 2 libát. Mi is 3 volnánk a libákkal. Egyenlő az osztozkodás. Az úr nevetett, ismét pénzt és kenyeret adott a szegény parasztnak, a gazdagot pedig elkergette. Ez olyan, mint egy népmese. Akár egy magyar népmese is lehetne. Mert a tanúság benne van. Az okos és szegény ember az eszével győz. Mikor elfogyott mindene, és már segítségre szorult, akkor kihez fordulhatott volna, mint az urasághoz. És ilyen fortélyos módon, vagy talán még azzal sem, figyelmeztette az uraságot finoman, hogy neki elfogyott már mindene, és szüksége van segítségre. És még ez is, hogyha ő elment vendégségbe, akkor is ad ajándékot. És mit adott az utolsó ajándékát, ezt a libát? Ez volt az utolsója. És a gazdag megértette ezt az uraság, és bőségesen megjutalmazta, mert figyelmeztette arra, hogy segíteni kell. Az uraság ismeri a gazdag és a szegény Lázár történetét valószínű, mert azért cselekedett így. A szegény ember miután figyelmeztette, hogy szükséget szenved, ezt a jézusi történetet megismerve vagy emlékezve az uraság, rájött, hogy most segítenie kell, és ő önzetlen módon segített. Nem így volt a módosabb gazda, aki nyerészkedni akart. Látva, hogy a szegény paraszt egy libáért milyen ajándékokat kapott, ő is fejébe vette, hogy ő még több ajándékot kapjon a gazdagtól. Ezért nem egy libát, hanem ötöt vitt. És igazából a nyerészkedés késztette erre. Nem a szükség, és nem azért, hogy a háláját, vagy bármit leróljon az uraság előtt. És végül mi lesz vele? Megszégyenül. A régi népességnek még volt mondani valója, és Tolsztoj Márton Ludja című elbeszélése is erről szól nekünk. És a történet végén pedig ott van ez a nagy érdekes dolog, hogy hármassával osztja el a libát a szegény ember. És ez a hármasság, sok mindent beleírhetünk, akár a háromságot, a Szent Háromságot is beleírhetjük, de sokan mondják, hogy ez csak belemagyarázás, de akár lehetne ez is. Ennyiről szól a rövid történet, és most nézzük meg, hogy számunkra még ezen kívül mi a tanulságok. Megdöbbentő az, hogy a cári Oroszországban, még az utolsó 50 évében is, tehát még a megszűnésé előtt is, a távoli Európa keleti részén, ott is ismert volt Szent Márton története. Annyira, hogy még Tolsztoj is beemeli a Szent Mártont és az új Ludját ebbe a történetbe. Valószínű ott is számon tartották ezt a Márton napot, mint elszámoló napot az év végén. És valószínű azért is írhatott Márton Ludjáról, mert hogy ismert volt a nép között is. Tehát ebben a pravoszláv országban ismerték Szent Márton hírét. Tolsztoj igazán művelt ember volt, egyetemet végzett, rengeteg nyelvet megtanult, legalább 10-11-et, és végül még óhéberül is megtanult, hogy a Bibliát az eredetiben olvashassa. Tehát művelt ember volt, az irodalomban is járatos volt, hogy innen ismerte el Szent Márton hagyományt, vagy nem, ezt nem tudhatjuk, de hogy a nép körébe is ismert volt ez a novella, meg az előző is, a Márton a fortózó varga története is arról mesél nekünk, hogy ott ismerték Márton történetét. Ő sokat tanult, de egy idő után, mikor megörökölte a családi birtokot, és annak a kezelését a saját kezébe vette, visszaköltözött Jasznaja Polnájába, és ott gazdálkodni kezdett. Aztán bejárta az országot, és ott megismert sok minden újdonságot, hogy a gazdálkodását hogyan alakítsa. Megismerte a népének a nyomorát is. És ezért úgy éreztem, mint egy gazdag, hát grófi származású volt, még Nagy Péter cártól kapták a grófi címet a családja, a papája napóleoni háborúba is harcolt, és a anyai ágon is arisztokrata családból származott. Tehát jó, anyagilag jól el volt eresztve. De volt érzéke a szegény emberekhez, és úgy gondolta, hogy a szegény embereket tanítani kell. Iskolát alapított, tankönyveket is írt, hogy a népe fölemelje a népét. Ebbe az országban elég nagy szegénység volt, aminek a következménye valószínű az első világháború utáni kommunizmus és a kommunizmus beáradása, mert olyan nagy ínség volt a népben, és az uraságok, a főurak nem gondoskodtak a népről, és ezért a nép felé fordulásában ő úgy gondolta, hogy maga fogja megoldani ezeket a dolgokat, és már az 1880-as években úgy gondolta, hogy az Istennel való kapcsolatnak kérdései kell boncolgatnia, és ez a pravoszláv vallás megmerevedett formosságai és a dogmái nem engedték a változást. És ő úgy gondolta, hogy megvilágosodáshoz kell jutni minden embernek egyéni módon, és inkább a természetközeli életmódba kéne visszamenni, tehát mint érdekes, ez a francia Rousseauhoz is egy kicsit hasonlít, és hogy az ember az erkölcsi tisztaságát ott a természet közelben, ahogy ezek az egyszerű parasztemberek élnek, így kerüljenek az Úr közelében. Az ő tanait tosztoizmusnak is nevezik ott az országában, de ami a lényeg számunkra, hogy érdekelte a népe felemelkedése, hogy tanuljanak. Ezért is, és mivel ismerte még Márton történetét is, ezért is írta például ezt a Márton Lúdja történetét, amiben kisüt az, hogy igenis a gazdag ember itt már az urasság, az már kicsit olvassa a Bibliát, és megpróbál azt szerint élni, ahogy Márton is a köpenyét, a mindenét odaadta a szegénynek. Ez ugyan nem jutott odáig, hogy mindenét odaadja, de nem zavart el a szegényt, mikor hozott egy ajándékot, és így juttatta a figyelmébe, hogy ő neki most nagy szüksége van élelemre és a családja eltartására. Ez a kis történet is azt mutatja, hogy jelen van a világirodalomban, és jelen volt minden alkalommal egész Európában Szent Márton személye, aki az önzetlen megosztásnak a példaképe számunkra. Hogy mindent, amit kapunk Istentől, ajándékba kapunk. És nem azért kapjuk, hogy mi használjuk saját javunkra kizárólagosan, hanem másokkal megosztva használjuk fel ezeket, és ahol szükség van rá, ott tudjuk kamatoztatni. Nem csak a magunk, hanem mások javára. A magunk számára annyi a kamatozás, hogy megosztjuk, és ezzel Istent szolgáljuk. És ezt, ahogy Márton a félköpenyét visszakapja Jézustól, úgy kapjuk vissza mi is ezeket az ajándékokat az Úrtól megáldva, megsokszorozva, amit mi másoknak adunk. Egy történetet fogok elmondani. Ezt a történetet az Emmaus közösség Szent Ráfael közbenjáró csoportjában mondta el Ada a 81. születésnapi köszöntése alkalmával. A történetnek én magam adtam címet, ami így hangzik: Szent Márton Ada születésnapján. Ada többszörös édesanyja, nagymama és dédnagymama egy személyben. Jó 10 éve férje halála óta egyedül él. Mozgásában fájó csípője miatt gyakran segítségre szorul, de hűségesen eljár csütörtökönként a közösségi összejövetelekre és a közbenjáró ima alkalmakra is szolgálni. Ő az a sokak által ismert Nagyi, csupa nagybetűkkel írva, aki a fizikai jelenléte nélkül is imáiban hordozza népes családjának minden egyes tagját. Ő az, aki különös kérés nélkül is imádkozik a vizsgák sikeréért, a hétköznapi küzdelmek nehézségeinek eredményes megoldásáért, az utódok hitben való megerősödéséért, a testi-lelki betegségek gyógyulásáért. Természetesen örömmel teljesíti gyermekei, unokái és dédunokái külön imakérési szándékait is. Mindig keze közelében tartja az utolsó idők fegyverét, az áldott rózsafüzét. Bárcsak minden családban lenne ma is legalább egy ilyen, csendesen, szeliden, fizikailag is jelenlévő Nagyi, aki átörökíthetné eredményes, látható módon is megvalósuló közbejáró imaszolgálatának példáját utódaira. Ada nagyon megkedvelt egy fiút, Gábort, aki a vasárnapi szentmisén a ministráns szolgálatot hűségesen ellátta. A személyes ismerkedés úgy kezdődött, hogy azokban a napokban, amikor Ada nehézkes mozgása miatt látható módon segítségre szorult a lépcsőjárásban, Gábor, mint egy igazi őrangyal, mindig ott termett és segített. Így aztán természetessé vált, hogy a mise után gyakran elbeszélgettek. Megesett, hogy Ada a saját családjaitól kapott kis édességgel, csokoládéval örvendeztette meg azt a gyermeket. A sok év alatt Ada látásból megismerte a fiú családját, húgát, szüleit, akik igen nehéz anyagi körülmények között éltek. Gábor szülei Ada 80. születésnapjára egy igen drága könyvet ajándékoztak, amit Ada örömmel fogadott, de aggodalom is támadt a szívében, hogy helyese ettől a mély szegénységben lévő családtól ilyen nagy áldozatot elfogadni. A helyzet fonákságát bölcsen úgy oldotta meg, hogy nagyon szépen köszöni a könyvet, de csak olvasásra tartja magánál, és utána nagy szeretettel visszaadja, hogy ők is elolvashassák ezt a szép könyvet. Telt múlt az idő, és elérkezett Ada 81. születésnapja, miközben közeli ehhez a naphoz töltötte be Gábor is a 18-at. Ada elhatározta a két születésnap különleges örömére, hogy a 81 és a 18, amik ugyanabból a számból állnak, csak éppen fordítva, ennek az örömére meghívja Gábort a templom közeli cukrászdába. Közös ünneplésre. Megfogalmazódott az ötlet, tetszett is Adának, de félve gondolt arra, hogy mi lesz akkor, ha a fiú és a szülei ebből arra következtetésre jutnak, hogy valamilyen módon viszonozniuk kell a nem várt ajándékot. Ada nagy levegőt vett, sóhajtott. Uram, legyen úgy, ahogy te akarod, suttogta alig hallhatóan, és elhesegette aggodalmát. Elérkezett az a vasárnap, amikor esedékesség vált ez a cukrászdai meghívás bejelentése. Gábor, aki csak most értesült a tervről, nagy meglepetéssel fogadta a váratlan meghívást a cukrászdába. Félszegen mentek be, mindketten a cukrászdába, mely környék egyik legelegánsabb üzletei közé tartozott. Már a belső látvány, a helyiség szépsége, eleganciája is meglepte őket. Lábuk szinte a földbe gyökerezett, szinte szavuk is elállt. A pult mellett álló csinos hölgy pedig széles mosolyjal, szíves invitálással hívta őket bejebb, ez még inkább zavarba ejtette őket. Előbb választani szeretnénk, törte meg a zavarát oda, a csillogó pult felé sietett. Ott álltak ketten a pultok sora előtt, ahol a szebbnél szebb torták, sütemények, tészták, pogácsák, fagylajtó garmadája kínálta magát, szinte áttekinthetetlen tömegben. Az első ámulat után hamarosan azt is észrevették, hogy a feltüntetett árak is tükrözik a kiváló minőséget és a hely eleganciáját. Itt akarod elfogyasztani, vagy szeretnéd elvinni? Kérdezte Ada a fiút, aki látható módon szinte elfutni szeretett volna inkább. Elvinni szeretném, volt az elszorult torokból nagy nehezen kifésselt válasz. Akkor választ ki, melyiket szeretnéd, biztatta Ada a fiút, aki hosszú ideig csendesen csak áldogált egyik lábáról a másikra, mert a káprázatos kínálat az ismeretlen nevek és formák alapján azt sem tudta, melyik micsoda. Nagy sokára, hosszas töprengés után Gábor a legolcsóbbat választotta. Ada igyekezett őt ettől eltéríteni. Válasz másikat, ne az árat nézed. Ez most a te napod. Olyant keres, amilyen igazi kedves ajándék legyen számodra, amire igazán vágysz. Szinte ólomlábakon lassúsággal telt az idő, mire már Ada számára is elfogadható válasz megtörtént, és egy csodálatos tolta alkotás a felszolgáló kisasszony biztató mosolya mellett a csomagolásra előkészített papírtálcára került. A fiú felsóhajtott, mint akinek a válláról hatalmas súly került le. Korai volt azonban számára megkönnyebbülés, mert adat tovább ösztökélte újabb választásra. Most a kisugodnak is válasz valami olyant, amit ő is szeret. Csak nem akarod otthon egyedül elkölteni a születésnapi torta szeletet. Aztán ez még kétszer is megismétlődött, mert az édesanyja és az édesapa részére is választani kellett Gábornak valamilyen szemre való finomságot. A négy torta szelet gyönyörű csomagolással elkészült, és már csak a fizetés volt hátra, amely Adára, a meghívóra várt, aki előre készült erre az alkalomra. Igaz, előzően úgy gondolta, hogy egy-egy szelet tortát fognak elfogyasztani közösen a helyszínen. De hát, ha már így alakult, töprengett magába, elővette erszényét, és a pénztáros pultra egy régóta kuporgatott 10 000 forintos bankjegyet helyezett. Némi szorongással várta a végösszeget és a visszajáró pénzt. A pénztáros hölgy Adára nézett, és a bankjegyet visszatolta Ada elé. Már ki van fizetve, mondta mosolyogva. Az idős hölgy és az ifjú csak állt teljes megdöbbenéssel és értetlenséggel. Ki volt az? Kinek köszönhetem ezt? És vajon miért tette? Tört fel Adából a kérdés. Az az úr volt, aki azzal a hölgyel ülött abban a sarokban, volt a válasz. Majd tovább folytatta. Mikor bejöttek, és az úr meghallotta a pultnál, hogyan választanak önök süteményt, azt mondta nekem. Teljesen mindegy, mit választanak. Kérem, írja az én számlámra. A megdöbbent születésnaposok egymásra néztek, és szó nélkül elindultak a terem sarka felé. Megálltak az asztalnál, és még a meglepetés zavarában mély csodálattal megköszönték a váratlan ajándékot. Az úr felállt az asztaltól, rájuk mosolygott. Isten éltesse születésnaposokat, mondta, és kezét nyújtotta, és bemutatkozott. Kovács Márton vagyok. Mikor Ada megosztotta velünk ezt az általa személyesen megélt szép történetet, nagy csend támadt a csibetelésre amúgy hajlamos közösségben. Igen, a szeretet győzedelmeskedik. Az imádságos szeretet. Az, amely közvetlenül Istentől származik. Az, amit nem érdemeink alapján kapunk, hanem egyszerű teremtettségünk alapján. Mert Isten szereti a teremtését. Isten maga a szeretet. Ő a szeretet forrása. Minden igaz szeretet tőle származik. Ez a szeretet olyan nagy csoda, hogyha megosztom másokkal, akkor nemhogy kisebbedik, hanem tovább növekszik, és még bennem is. Ez az a szeretet, amely önzetlen, nem vár viszonzást, nem számító, hanem szívből fakad, és teljes önátadással jár. Érdemes, bátran nagy lelkűnek lennem. Nem kell félnem a visszautasítástól, sérüléstől, kiszolgáltatottságtól, megszégyenüléstől. Szent Márton többször is próbára tette az ördög. Egyszer koldus képében alamizsnát kapott tőle, és a rászedés miatti kárörömmel felfedte magát előtte. Márton erre csak annyit mondott, amit adtam, nem neked adtam, hanem Istennek. Amikor nézzük a magyar történelmet, akkor azt látjuk, hogy az Árpád korban a legtöbb templomot Szent Mártonnak és a Szűzanyának szentelték, Szűzanyának az ország tulajdonosának és az ország védelmezőinek Mártonnak. Márton név annyira népszerű volt még az 1800-as évek végéig, hogy az első hadban név, fiúk névválasztása között ott volt a Márton név is gyakoriságban. Manapság ez már nem teljesen így van. Ha nem is így van, de Márton szelleme itt él köztünk, és a jótékonyság, amikor nagy lelkűek vagyunk, abban Mártonra találunk. Mindegy, ebben a történetben is ott van, hogy egy Kovács Márton nevezetű személy adta ezt a születésnapi ajándékot Adának. Akár tudta-e, hogy ki Szent Márton, ki volt, ki nem, ő tette meg ezt. Lehetünk mi is Mártonok az életbe, akár Mártonnak heveznek minket, vagy akár nem. Érdemes az ő útját járnunk. Végezetül egy imával búcsúzzunk. Jöjj, Szent Márton, s hozd el újra megváltó Krisztus üzenetét nekünk, kit úgy elfeledtünk. A te példád adjon látást, hogy Jézus lábnyomát újra felfedezzük, hogy az ő útjáról soha le ne térjünk. Amen.
Dr. Szávai Tamás közgazdászt, Szent Márton kutatót hallhatták a Szentre emlékező napindítónkban. Reggeli műsorunk ezzel a végéhez ért. Köszönjük a hallgatók figyelmét. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.